Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Árnes. Csütörtöki adásunk témái. Európa legyen valóban a népek közössége. 50 éves az Európai Püspöki Konferenciák tanácsa. A hit öröme kiárad belénk. Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusról és a pápa látogatásról. A pokol. Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 26. vasárnapra. Bemutatták a Római Magyar Akadémián Gyöngyösi Imre Stigma című olasz-magyar verses kötetét. Európa legyen valóban a népek közössége. 50 éves az Európai Püspöki Konferenciák tanácsa. Alapításának 50. évfordulóját ünnepli szeptember 23-a és 26-a között Rómában az Európai Püspöki Konferenciák tanácsa. A szervezet elnöke Angelo Bagnasco bíboros új humanizmusra buzdítja földrészünket. Keresztény gyökerek és befogadás, afganisztáni válság és covidoltás, ezekről nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak. Ferenc pápa csütörtökön délután 17 órakor a Szent Péter Bazilikában celebrálta a nyitó szentmisét, amelynek végén a résztvevők, köztük Erdő Péter bíboros és Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke fölkeresték a pápák sírjait. Pénteken délután a tanács elnökeit fogadja az olasz köztársasági elnök Sergio Mattarella. A tanácskozás témája az Európai Püspöki Konferenciák tanácsa 50 éve Európa szolgálatában, emlékezett és távlatok a Fratelli Tutti látóhatárán. A Vatikáni Rádiónak Bagnasco bíboros a pápai enciklikáról, a földrész keresztény gyökereiről, az evangéliumi üzenet újrafelfedezéséről beszélt. Meg kell valósítani a népek Európáját, amelyik visszatalál Krisztushoz, egyúttal nyitott és befogadó. Európa sok különbözőségből született, de olyan közös értékek mentén épült, amelyek a kultúrát, a szépséget, a művészetet és a jogot foglalják magukban. Ehhez kell visszatérnünk. Ami a járványhelyzetet és az oltás fontosságát, illetve az oltás ellenesek által okozott veszélyt illeti, az olasz bíboros saját tapasztalatát osztotta meg. Elkapta most a Covidot, de csak könnyű tünetei vannak, mivel már be van oltva. A hit öröme kiárad belénk. Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusról és a pápa látogatásról. Spányi Antal püspökatyával a Szép Művészeti Múzeum halljában beszélgetünk. Most ért véget nemrég a pápai Stácio Orbis szentmise. Kérem, hogy mondja el a benyomásait a szentmiséről, illetve magáról az Eukarisztikus Kongresszusról.
Azt hiszem, hogy ez az egész kongresszus egy nagy ajándék volt a Jóistentől. Hosszú előkészítés, nehéz munkája után érkeztünk el oda, hogy ezt a hetet megélhettük, amelynek mindegyik rendezvénye lelketemelő, szívet gazdagító esemény volt, amelyben nem csak benyomásokat kaptunk, hanem komoly tanítást is. És ez a mai napon, ezzel a pápai szentmisével, mintegy megpecsételődött. A Szentatyának a közvetlensége, közelsége, szeretete, jókedve, a hitnek az öröme kiárad belénk is, és én azt hiszem, hogy az a sok százezer ember talán, akik a téren voltak, azok ezt megérezték, és viszik magukkal ezt, mint Istentől kapott ajándékot.
Az Eukarisztikus Kongresszust hogyan értékeli, hogyan sikerült, hogyha szabad ilyen profán módon kérdezni?
Úgy gondolom, hogy ennek az a része, amelyben a tanítások hangzottak el, amelyben próbálták az embereknek a tudását rendezni, elmélyíteni, az egy kiváló rendezvény volt. Sok nagyszerű előadó, nagyszerű tanúságtevő ember volt, akik őszintén hittel, mély tudással tudtak beszélni arról a titokról, amely a mi hitünk középpontjában áll. Azok az események pedig, amelyek a rendezvényhez kapcsolódó eseményeket lehet sorolni, örömmel, vidámsággal, jókedvel, művészeti szempontból gazdagító élmények voltak. Én azt gondolom, hogy ez az egész konferencia, az egész kongresszus egy nagy-nagy áldás és egy nagy-nagy ajándék a Jóistennek mindannyiunk számára. Nem csak hívőknek, hanem azt remélem, hogy előbb-utóbb valahogyan ezek átmennek, átszivárognak azoknak az embereknek a lelkébe, szívébe is, akik ma még nem tudnak hitben élni.
Személy szerint mi volt az, ami legjobban megfogta püspök atyát?
Nagyon nehéz kiválasztani egy eseményt ebből a sok színes élményből, de kétségtelenül, hogy az eukarisztikus körmenet nagyon szép volt és mélyen megragadott. Elfáradtunk, alaposan elfáradtunk, de a szívünk és a lelkünk megtelt kegyelemmel és gazdagodtunk általa, és ez a mai Szent Mise, a Szentatyával való találkozás, az mindig egy olyan különleges élmény, mindig megerősíti az embert, amikor a Szentatyával találkozik és vele beszélhet. Ilyen élmény volt ez a mai alkalom is, amiért hálás vagyok a Jóistennek.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm én is.
Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspököt hallották.
Bemutatták a Római Magyar Akadémián Gyöngyösi Imre Stigma című olasz-magyar verses kötetét. A Római Magyar Akadémia dísztermében szeptember 20-án hétfő este bemutatták Gyöngyösi Imre költő és filmrendező Stigma című olasz-magyar kétnyelvű verses kötetét a szerző születésének 90. évfordulójára rendezett filmvetítés sorozat záró eseményeként. Petényi Katalin író, filmrendező művészettörténész és elsősorban is a szerző felesége, valamint Kabai Barna forgatókönyvíró, filmrendező producer és Roberto Ruspanti, az Udinei Egyetem magyar nyelv és irodalom professzora emlékeztek a költő Gyöngyösi Imrére, Teddik Sebestyén moderátor közreműködésével. A könyvbemutató estet filmvetítéssel kezdték, amelyben olasz, francia, angol pályatárs rendezők vallottak egykori kollégájukról és barátjukról. Bár elsősorban filmjei révén ismerték Gyöngyösi Imrét, természetesen ismerték verseit is, hiszen azok olaszul még a művész életében megjelentek. Számukra a rendező Gyöngyösi saját költői képeit vette filmkockákra. Petényi Katalin férje művészetének alapvonásáról, filmnek és versnek a szimbiózisáról, együttéléséről beszélt, míg Kabai Barna rendezőtárs és barát a költői képek elsődlegességét tartotta a képek kiinduló pontjának. A Stigma című 200 oldalas verses kötet a Budapesti Napkiadó gondozásában jelent meg a közelmúltban olasz-magyar kétnyelvű kiadásban. Miként ismeretes, az 1930-ban született Gyöngyösi Imre, baranyai falusi körorvos fiaként a Pannonhalmi Bencés gimnáziumba járt, ahol olasz nyelvből és irodalomból érettségizett. Anyanyelvű szintű olasz tudását azonban nem csak nyelvészeti ismereteinek köszönhette, hanem annak a kongenialitásnak, amely a fogékony magyar embert olyan könnyen otthonossá teszi az olasz világ gyönyörű tájain, dantei és petrarkai nyelvében, hiszen Itália és Hungária sorsa nagyon sok szempontból közös szőttes. Ez az olasz nyelv és művészeti indítatás oldotta ki a fiatal és tehetséges Imréből az első verseket olasz nyelven. Ez lett a veszte, börtönsorsa és kálváriája, egy szóval stigmája. Rajta a seb, szó, parola italiana. De ezek a stigmatizált szavak adták a szenvedésen túl az ő megigazulását is. 21 évesen, fürtös göndör hajjal, mert olasz verseket írt, letartóztatják. 1951 a magyar történelem egyik mélypontja. Kínpadra és vesztőhelyre kerülnek a kínvallatás szavai is. Az édes anyanyelv. Imre megvédi annak a becsületét. Elhallgat magyarul, hogy az édes testvér olasz nyelven mondja el, amit kimért rá a sors. És a sors, számára gondviselés, azt szabta ki, hogy akár elnémulásig őrizze a magyar szavak ősi szentségét, és hogy azonosuljon majd azokkal a vele együtt megkurcoltakkal, akiket később a világ keresztútjain felismer, az elpusztított Volga németekben, a berlini fal faltörő áldozataiban. Így, elűzetve anyanyelvéből, mert nem akar csalódni az édes magyar nyelv visszhangjában, kölcsönveszi a nagy olasz mesterek szavait, és bocsánatot kér e szentség törésért. Ne hagyjatok elveszni, szól a 68-ban írt, ha megkérditek egyszer című versének utolsó sora. Valójában a helyes olvasat éppen fordított. Versei, minden szava, akár olaszul, akár magyarul, és minden filmkockája, együtt és külön-külön is, egyetlen képi kiáltás csak azért, hogy mi elnevesszünk. És most hangozzék el az említett vers. Ha megkérditek egyszer. Ha megkérditek egyszer, miért írtam olaszul ezeket a verseket? Mert elűztek anyanyelvemből. Mert nem akarok csalódni az édes magyar nyelv visszhangjában. Mert ezek a szavak már az utolsó bölcső dalok szarkofágunkon. Ezek a szavak nem szólhattak drága meggyötört anyám szájából, aki őrt állt a kínzó kamrákkal szemben, a piszkos kocsmák ajtajában. Állt türelmesen, fegyelmezetten, mint a pompei katona. Az anyám megnémult. Aligéri mester, Petrarca, Leopardi, és ti mind, akik testeteket a tökéletes olasz versek gyötrő töviseivel övesztétek, bocsássatok meg nekem, bocsássatok meg a szentségtörésért. Ne hagyjatok elveszni.
A pokol. Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését az évközi 26. vasárnapra.
Emberi gyarlóságainknak rendkívül szellemes és humoros módon görbetükröt tartó csűrcsavar leveleiben írja C.S. Lewis, hogy az ördöggel, vagyis a világban tagadhatatlanul működő, sajátos módon személyes erővel kapcsolatban két hibát követhetünk el. Az egyik, ha túl sokat, a másik, ha túl keveset beszélünk róla. Egészen biztosan így van ez a kárhozattal, az élet végérvényes elhibázásának lehetőségével is. Míg a II. Vatikáni zsinat előtti lelkipásztori gyakorlatban talán túlságosan is sokszor szerepelt, a zsinat után szinte alig hallunk róla. Vagy ha elő is kerül, akkor olyan vélekedések összefüggésében, hogy talán nincs is pokol, vagy ha van is, akkor biztosan üres. Dante az isteni színjátékban ezt a feliratot olvassa a pokol kapuján. Nagy alkotón vezette az igazság, Isten hatalma emelt égi kénnyel, az ős szeretet és a fő okosság. Én nem vagyok egykorú semmi lénnyel, csupán örökkel, s én örökkön állok, ki itt belépsz, hagy fel minden reménnyel. Meglepő, hogy a költő, filozófus és teológus Dante szerint a pokol létrejöttének indoka, Babits fordításában, az igazság, Isten hatalma, az ős szeretet és a főokosság. Az eredeti szöveg persze árnyaltabb. Itt a giustizia, la divina podestate, la somma sapienza el primo amore, vagyis az igazságosság, az isteni hatalom, a bölcsesség teljessége, és a legfőbb szeretet szerepel. De mi köze van az Isten hatalmas igazságosságának, bölcsességének és főleg szeretetének a kárhozathoz? A rejtélyes összefüggés titkos kulcsa a szeretet és a szabadság szétszakíthatatlan kapcsolata. Szeretni ugyanis csak szabadon lehet. Ezért bármilyen paradox is, és bármekkora kockázattal járt is, Isten szeretetet tette, és teszi lehetővé önmaga visszautasításának lehetőségét. Ez az ára annak, hogy az ember kényszerek nélküli, valódi szabadságban megérlelt, igazi szeretettel mondhasson igent teremtőjének. Az igazi szeretet tehát szabadságot ad. De vajon hogyan éltek ezzel az emberek? Az üdvözültek és elkárhozottak számáról és arányáról nem szól a kinyilatkoztatás. Itt a teológusok véleményeit és reményeit halljuk. Az idős Szent Ágoston Isten kegyelmének szükségességét, az emberek bűnösségét hangsúlyozva igyekezett kiemelni. Pesszimista álláspontjának ez a háttere. Szerinte, mivel Ádám bűnében minden ember részesül, ezért mindenki méltó a kárhozatra. Isten tehát nem igazságtalan akkor, ha egyeseket kegyelmével kiemel ebből az állapotból, a többiek sokaságát pedig veszni hagyja. Ágoston szigorával szemben azonban joggal merül föl a kérdés, hogy a kinyilatkoztatás szerint a minden ember üdvösségét akaró Isten szándéka ennyire erőtlen lenne. Az egyház éppen Isten megváltó szeretetét tiszteletben tartva nem állítja senkiről sem, hogy elkárhozott. Szentek és boldogok, hitvallók és vértanúk soráról ellenben hisszük és valljuk, hogy biztosan Isten üdvözítő közösségében vannak. Ezért imádkozunk elhunyt szeretteink üdvösségéért is, a magunk számára pedig kérjük a jó halál kegyelmét. Ez persze nem azt jelenti, hogy állandóan a halálra gondolnánk, vagy a haláltól rettegnénk. Éppen ellenkezőleg. Azért tudatosítjuk életünk végességét és egyetlenségét, hogy a lehető legjobban sáfárkodhassunk az isteni gondviselés által rendelkezésünkre bocsátott idővel, és ne csak a halál utáni, hanem a halál előtti életünk is értékes és teljes lehessen. Erre utal a bölcs mondás, éltem, nem bánom hát, hogy meghalok. A kárhozottak sokaságát feltételező véleménnyel szemben manapság hallunk a pokol ürességére vonatkozó elképzeléseket is. Ez utóbbi a minden ember üdvösségére vonatkozó remény és az ennek érdekében fáradozó komoly szolgálat félreértése. Amennyire megalapozatlan a kárhozottak sokaságát vizionáló pesszimizmus, éppen annyira indokolatlan az az optimizmus is, ami kizárja Isten jósága visszautasításának lehetőségét. A könnyelműség és a felelőtlenség ugyanis rossz tanácsadó. Amikor Krisztus az evangéliumban a kárhozat félelmetes lehetőségéről beszél, akkor a jó szülő vagy barát módjára nem akarja tétlenül nézni és szótlanul hagyni az olyan emberi magatartást, ami a másiknak vagy önmagának kárt vagy szenvedést okoz, sőt talán a pusztulásba vezet. József Attila kétségbeesésében maga fohászkodik Isten megmentő haragja segítségéért. Ijeszd meg engem, Istenem, szükségem van a haragodra. Bukj fel az árból hirtelen, ne ráncson el a semmi sodra. Hogyan értsük tehát jól a Szentírás, Jézus és a teológiai eszkatológia végső időkre vonatkozó tanítását? Ezek nem a halál utáni élet részleteire vonatkozó kíváncsiságunkat akarják kielégíteni, hanem a jelenben meghozandó helyes döntéseinket kívánják elősegíteni. Isten minden emberi elképzelést felülmúló szeretete miatt bizonyos, hogy véletlenül, betegség vagy más önhibáján kívüli ok miatt nem kárhozik el senki. Ha pedig mi is őszintén szeretnénk, hogy minden ember eljusson az üdvösségre, akkor egészen biztosak lehetünk abban, hogy az irgalmasan igazságos, hatalmas és emberszerető Isten, a bölcsesség teljessége és a legfőbb szeretet nálunk sokkal jobban és hatékonyabban akarja és munkálja ezt.
A pokol. Janka Ferenc atya elmélkedését hallották az évközi 26. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.